szent, szent, szent a seregeknek ura, dicsősége betölti az egész földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 150. Zsoltár első versének eléneklésével dicsőítsük a mindenható Istent. A 150. Zsoltár így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Ami további segítségünk is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéje szól hozzánk a törvény szavai által, úgy, ahogyan Mózes második könyve 20. részében iratott meg. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába kimondja a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezz mindenféle munkádat, de a 7. nap a te Istenednek az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan fele barátod ellen. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük, hogy törvény szabtál a te népednek, és ennek a törvénynek az érvénye nem veszett el. Legfeljebb a világ fordult ki önmagából, az emberiség változtatta meg önhatalmulag a te örök törvényedet, amely megtartásunkra való. Köszönjük, hogy nem csak törvényt adtál, és nem csak az igazságszolgáltatás, a te színed előtt való megállás igazságát adtad elénk, hanem magad öltöztél testbe Jézus Krisztus által, hogy magadra vedd a mi bűneink büntetését. Hálát adunk ezért a legnagyobb kincsért, és kérünk, hogy ennek az ereje töltse el a szívünket, vegye el az erőtlenségünket, mindenféle tétovaságunkat, más mértékűségünket ahhoz képest, ami a te igéd és kijelentésed. Köszönjük az elmúlt napokat. különösképpen is az, hogy gyermekekkel foglalkozhattunk a Te igéd által. Köszönjük a napról napra megjelenő gondviselésedet, a nap melegét, az áztató esőt, a családi közösségeinket, a bajban való kitartást, az igék eligazító hatalmát és útmutatását. Kérünk, maradj meg közöttünk ezen az Isten tiszteleten, árasz ki a szent lelked erejét mindenben, ami itt ezen a helyen történik. Hallgass meg, Atyánk, imádságunkat, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet is, ahogyan tudva levő, az elmúlt héten egy ötnapos klubot szerveztünk a gyermekeink számára, mintegy 40-en jelentek meg minden napon a gyermekek közül, és néhány percben ők szeretnének szolgálni közöttünk, amit a gyülekezet fogadjon szeretettel.
Mindenek előtt, mielőtt elfelejteném, szeretném megköszönni azoknak, akik segítettek ezen a héten, akár úgy, hogy eljöttek és részt vettek, és segítettek a zsíros kenyőtenéstől kezdve az ebédfiosztásig, vagy anyagilag segítettek, vagy imádságban hordozták. Ez azt gondolom, a gyülekezetünk életében nagyon fontos esemény. Először szeretnék egy éneket elénekelni, ami a helyünket végig kísérte. Egyébként, aki még nem hallotta volna a gyerekektől, Jerikóban jártunk ezen a héten, mert 5 Jerikóban játszódó bibliai történettel ismerkedtünk meg még közelebbről.
Thank you. mi az, amit Isten üzen számunkra, ahogyan olvasom az ő igéjéből és lelkének ereje által hirdetem az alapján az ő üzenetét, Pál apostolnak az efézusi gyülekezethez írt levele 3. részének 14. versétől a 21. terjedő szakaszból. Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség mennyen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Hogy a Krisztus lakik szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten minden átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökön örökké. Amen. Nyugodtan ki lehet menni, jó? Mert a gyerek kiabált szerintem. Meghajtom térdemet. Ezzel a bejelentéssel áll a mai igény szerint Pál apostol az Efézusban élő keresztények elé, és nekünk mai reformátusoknak nem kis meglepetésünkre történik ez a bejelentés. Meghajtom térdemet, hiszen a térdhajtás az alapvetően nem református szokás. Két formája juthat eszünkbe a térdhajtásnak. Az egyik az a vallásos liturgikus mozzanat, amelyet katolikus testvéreink használnak, ott is két fajtáját különböztetik meg. Van egy úgynevezett részleges térdhajtás, amikor a hívek bemennek a templomba, és csak a jobb térdüket egy kicsit meghajtva fejezik ki a tiszteletüket abban a pillanatban, amikor ez bekövetkezik. Illetve van a másik, a teljes térdhajtás, amikor mind a két térdüket nem csak meghajtják, hanem térdre is ereszkednek. Beszélhetnénk nyilván arról, amire sokkal inkább maga Pál apostol gondolt, hiszen a maga korának viszonyaiból is előkerülhet ez a gyakorlat, és nem feltételezhetjük azt, hogy a korabeli egyház, kialakuló egyházban, az akkori egyetemes keresztény egyházban ennek valamiféle gyakorlata lett volna liturgiában, sokkal inkább a római uralom alatt élve az akkori keresztények, az akkori zsidók, vagy éppen pogány származásúak a császár kultusznak engedelmeskedve, a császár előírásainak engedve kellett, hogy tegyék ezt a gyakorlatot. Elképzelhetetlen az, hogy a császár előtt vagy, a császár alattvalói, de az átlag ember felett uralkodó emberek előtt valaki úgy jelent volna meg, hogy nem hajtott volna térdet és fejet. Történelmi dokumentumok írják le, különböző film ábrázolások elevenítik meg és mutatják be, hogy hogyan fizetett valaki az életével, aki egy nálánál magasabb rendű, hatalmas előjáró előtt nem hajtott térdet. Igaz, hogy Pál a római levél 13. részében egyértelmű útmutatást ad az akkori és mindenkori keresztények számára, hogy hogyan kell a bármilyen felsőbbséggel, a mindenkori hatalommal szemben viselkednie a keresztény embernek. De arra nézve még csak halvány utalást sem találunk, hogy a keresztényeknek, az egyház tagjainak, az Isten választott népének, az akármilyen korban, akármilyen ideológiával, akármilyen elgondolással uralkodó előjárók előtt bármikor térdet kellene hajtanunk. Mégis beszél Pál a térdhajtásról. Világosan, eltakarhatatlanul tesz egy nyilatkozatot, éppen akkor, amikor az Isten titkának, az Isten lényegének a dolgát kezdi tárgyalni, ez a bevezetője ennek a titok beszédnek. Meghajtom térdemet. Nem azzal kezdi, amivel sok esetben okoskodó, de legalábbis okoskodással feltűnni akaró embertársaink szokták a maguk nagyra vélt gondolatait közvetíteni. Amikor előállnak, elénk állnak, és azt mondják, na most ide figyeljetek, mert én beszélek. Vagy amikor előzékenyen, alázatoskodva, kérem szépen bevezetéssel adják elő a maguk nagy bölcsességét. Térdre ereszkedik lélekben az apostol és gondolatban, ami messze felülmúlja a fizikai letérdelésnek a valóságát, és messze többlet jelentéssel bír ahhoz képest, hogy az ember könnyedén, szokássá vált módon meghajtsa a térdét, akár emberek, akár dolgok előtt. Így hallottuk az alapigében, így nyilatkozik, így mondja el a bevezetőjében az apostol, meghajtom térdemet az Atya előtt. Soha sehol senki másnak. Végig gondoltam az új szövetség íratokat, még csak jelzés értékkel sem kerül elő az. Nem olvashatunk más szituációban, más helyen arról, hogy Pálnak szokása lett volna letérdemlés. Vagy küldetése teljesítésében, a beszédeiben ez egy bevett szófordulat lenne, hogy ő, amikor valami nagyot akar mondani, amikor nagyon erőteljesen akar valamit kifejezni, akkor oda tenni ezt a szokássá vált mondatot. Ezen a helyen szerepel, ezen az egy helyen szerepel az ő nyilatkozatában, meghajtom térdemet az Atya előtt. És ez a kifejezés így tehát valóban arra utal, hogy az apostol megalázza magát az Atya előtt. Hogy elismeri magát az Urat, a mindenek felett való hatalmával együtt. Nem kérdőjelezi meg az Isten döntéseit, nem húzza át a rendelkezéseit, nem mondja azt, amit szoktunk gyarló módon mondani, igaz, igaz, ami a Bibliában van, de azért mégis. Túlhaladott dolgok vannak benne, a tudomány, a mai erkölcs, a mai életszemlélet, a mai viszonyok felülírják az Úr rendeletét. Pál térdhajdási szándéka és nyilatkozata azt jelenti, 100%-osan aláírja az Isten akaratát, és készséges arra, mint alattvaló, mint Isten alárendelt, Isten alatt létező apostol magát megnyitva befogadni az Úr rendelkezéseit. Kedves testvérek, nem a liturgiánkból, hanem a lelki élet gyakorlatunkból hiányzik ez a mozdulat. Nem arról van szó, hogy be fogjuk vezetni a térdhajtást, bár bárki megteheti hitvallása, gyakorlása közben, hanem arról van szó, hogy ez a lelki mozdulat hiányzik. Mert olyanná vált a világ, és a világban egy kicsit mi magunk is, hogy kilugozódott, kimosódott ez az alázatos indulat, az Isten színe előtt való ilyen megadással teli megállás. Mert a nagy belső lelki folyamatok és az Úristennel való együttjárásnak a külsőségekben megnyilvánulása, megtapasztalásai, ahogy szoktuk mondani, az élet áldásai, azok mindig ezzel kezdődnek. Oda állni az Úr elé, és egy lelki, valóságos, teljes térdhajtásban megállni, önmagunkat feltárni az Istennek, és oda tenni minden hiánnyal, minden töblettel, félelemmel és szorongással, ebben a nagy feltárulkozásban alárendelni magunkat valóságosan, tudatosan a mindenható Isten nagy hatalmának. És azt tudni mondani, amit mondtak a bibliai nagy személyek egy-egy ilyen lelki térdhajtásban, amikor Ézsaiást megfogja az Isten, és azt mondja, légy az én prófétám, mert nincs rá vállalkozó jelentkező, akkor azt mondja a próféta jelölt, igen, Uram, itt vagyok, küldj el engem. Térdhajtás. Amikor nem tudja még mennyi szenvedés, megcsúfolás, mennyi baj származik abból, hogy ő az Isten prófétája lesz. De készségesen meghajtja a térdét, és azt mondja, itt vagyok, küldj el engem. És az is térdhajtás, ahogyan a most olvasni kezdett próféta Jeremiás, nyilatkozik fiatal emberként, amikor bekopogtat hozzá az Isten látomásban, és azt mondja, te leszel az én prófétám, Jeremiás. Akkor félelemmel a szívében meghaltja a térdjét, és azt mondja, Uram, hát én még fiatal vagyok, nem tudok beszélni. De engedelmeskedik. Vagy térdhajtás az, amikor Pál apostol a saját üdvösségének gyötrelmével küszködik, és felkiált magában, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálra ítélt testből. És az is térdhajtás, amikor a dicsőséges Dávid király, akit tiszteltek és tisztelnek azóta is az ő utódai, beismerve a hibáját, a bűnét, odaáll az Isten elé, meghajtja a térdét, és azt mondja, könyörülj rajtam, én Istenem, a te nagy kegyelmességed szerint, és mosd el az én bűneimet, tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek, mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. És számtalan nagy térdhajtás van megörökítve a Bibliában. A nagy feltárulkozások, az életünknek minden területére kiterjedő, Isten tisztelet liturgiához elkerülendő mozdulat, amikor reggel felébredünk, amikor eszmélődünk, és odafordítjuk a szívünket, a gondolatainkat az Istenhez, hálát adva az éjszaka nyugalmáért. Egy térdhajtás lehet az, amikor este a milliónyi munka és a milliónyi hatás után végre befejezetnek nyilvánítjuk a napot, és mielőtt kiszolgáltatnánk magunkat a pihenésnek, a kontroll nélküli alvásnak, azt megelőzően odaszólunk az Istennek őszintén, egyszerűen, kötött imádság nélkül is akár, térdhajtásban megköszönjük az örökkévalónak, hogy megsegített, kérjük, hogy tegye semmissé a hiába való szavainkat, az elrontott cselekedeteinket. És egy nagy térdhajtás az, testvérek, amikor a hét első napján, a nyugalom napján, a vasárnapon, az Úr által megszentelt, elválasztott és áldásával megígért, megerősített helyen, a gyülekezet közösségében, az Isten tisztelet közösségében vagyunk jelen. Amikor jelen vagy az Isten tiszteleten, nem történik más, mint megállsz a gyülekezettel az Isten előtt. És akkor is, ha nem térdepelünk le, ez megy végbe ebben a néhány percben, térdet hajtunk az örökké való Atya előtt, a mindenség Ura előtt. És tegyük fel a kérdést, mert úgyis ott van bennünk, hát mire jó ez a megállás? Mire jó ez a lelki térdhajtás? Ki kéri számon tőlünk? Ki tudja azt, hogy reggeli felébredésünkben, éjszakai nyugalmunkban vagy, az Isten tiszteleten való megállásunkban mi történik? Hiszen újra és újra azt halljuk emberi értelmünken felülkerekedni akaró embertársainktól. Persze, hát hogy ne mondaná az egyház, járjatok templomba, legyetek az Isten tiszteletnek a tagjai, a gyülekezet közösség aktivistái, hát hogy ne mondaná a mai szellemiségben, hogy ne ütné ránk a bélyeget. Ez egy önreklámozás, hiszen a reklámok korát éljük. Igen ám, de az egyház akkor is volt, amikor még nem léteztek reklámok. És az egyház Isten rendelése szerint akkor is lesz, amikor már kinőttük a nagy reklámozás korszakát, amikor átlátunk ezeken a lelket, értelmet, indulatot befolyásoló, sokszor eltorzító közeledéseken. Igen, ezen a helyen nem tehetünk semmi különöset, de megérthetjük az igazi belső lényeget. Az Isten előtti térdhajtásban nem történik más, mint kivonulunk a világból, bevonulunk az Isten színe elé, és elmélyülünk, mert Pál apostol nem fejezi be a mondatot ott, hogy térdet hajtok az Atya előtt. Ez csak a bevezetője az ő nagy mondatának, a térdhajtás, annak a folyamatnak a kezdete, amikor az ember megáll, a térdhajtásnak célja van, és így fogalmazza meg igénk, hogy megerősödjék a belső ember bennetek. És itt nyilvánvalóan érzékelitek ti is, hogy nem a test belső szerveire gondol az apostol, hanem azokra a gondolatokra, az értelmünk munkájára, az érzelmeinkre, amely a lényege az életünknek, a motorja. Mert egy rogyant lélek egy torz arcot fog termelni. Lehet sminkelni és szépíteni, de előbb-utóbb kiül az arcunkra, hogy a teher ott van a lelkünk mélyén. Ha egy megbántottság rögzítette le a gondolatainkat, nem tudunk felszabadultan egymáshoz szólni, ha elégedetlenség gyötri a lelkünket. Kénytelenek vagyunk szívből megköszönni valamit a másik embernek. Azt mondja, hogy megerősödjék bennetek a belső ember. Térdet hajtani ebben az összefüggésben tehát azt jelenti, elkezdeni a lényeggel foglalkozni. És ezért, drága kincs, nagy lehetőség a hét első napján, a nyugalom napján az Úr előtt megállni, térdet hajtani, mert az emberi élet értelmezéseivel, az emberi élet értékelés rendszerével, az emberi jövőlátással kerülünk tisztába. Mert Isten előtt térdet hajtani azt jelenti megerősödni az általa elindított belső új emberünkben, és azzal az életérzéssel tölteni a mindennapjainkat, ami a kereszténységnek a lényege, az Istenhez tartozás, az Isten általi megáldottság örök állapota. Térdhajtás, hódolat, nyitottság, az örökkévaló Isten dolgainak folyamatos felfogása és elfogadása. Annak érdekében, ahogy az apostol fogalmaz, hogy képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, a hosszúság, a magasság és a mélység. Tehát nem csak a dolgoknak az elérhetetlen magasságát láthatod, hanem azt érezheted, hogy az a magaslat az Isten jóvoltából alászáll. És nem csak a dolgok visszataszító mélységébe kell belegondolnod, hanem láthatod és tudhatod, hogy az örökkévaló Isten nem csak hozzádig hajolt le, hanem addig a mélységig, amely riasztja az életedet. A belső ember szerinti megerősödés azt jelenti, nem csak arra van érzékszerved és nyitottságod, hogy észrevedd, hogy mi a szélesség, hogy mennyire elérhetetlen egy-egy dolog az életben, hanem azt is látod, hogy az örökkévaló Isten felemel és odavisz téged, ahova nem jutnál el sohasem. És nem csak azt látod, hogy mi a hosszúság, és nem csak az riaszt meg, hogy a jövő az egy rettenetes dolog, mert azt sem tudod, hogy felviratsz-e a holnapi napra, és azt sem tudod, hogy hazajutsz-e az Isten tiszteletről, és nem tudhatod, hogy meg mi lesz 5 esztendő múlva, vagy lesz-e jövőd 30 év múlva ebben a világban. De a belső emberben megerősödni annyit jelent, mint nem letompítva lenni, nem a nem törődöttséggel felruházni és elzsibbasztani az életünket, hanem annak az Istennek a kezébe tudni önmagunkat, aki a jövő ura, aki ott van a jövendőnkben, aki a jövő felől érkezik, és megnyugtat bennünket, hogy ne aggodalmaskodjatok sem a földi vonatkozásaitokban, hogy mivel ruházkodtok, mit esztek, és ne aggodalmaskodjatok a földön túli élet felől, mert megváltottalak benneteket. Tehát a belső emberben megújulni azt jelenti, látod az egészet. Nem tudod lemérni centiméterrel, nem tudod kiadagolni dekánként, nem tudod forintra vagy euróra váltani, és ezekben a mértékegységekben meghatározni az élet lényegét, de mégis látod az összefüggését, az életnek a titkát. Hát ezért nagy kincs, ha őszinte szívvel érkeztél az Isten tiszteletre, vagy ha sóvárgásaid, vagy ha gondjaid vannak, ezért nagy kincs, ha meg tudod tenni a gyülekezet közösségében ezt az akciót, ezt a nyitottságot, ezt a térdhajtást, és ezért biztatunk mindenkit, ne halaszd el, ne az egyházadért hajts térdet, ne az egyházad miatt gyere az Isten tiszteletre, hanem önmagad miatt, mert nem a másik embert csapod be, hanem önmagadat, hiszen az Isten előtt megállni csak egy napon is lehetetlen. Az Isten előtt számot adni egy nap munka mennyiségéről, beszéd minőségéről szintén lehetetlen vállalkozás. Mennyire jó, ha végbe megy bennünk, általunk és közöttünk ez a megadás, az Isten előtt való őszinte feltárulkozás, megakadályozhatod az életed elsietését, a családodnak, a munkádnak, a vágyaidnak, a céljaidnak az eltorzult látását. Mered úgy látni, ahogy van, és nem úgy, ahogy megmondják neked, hogy hogy kellene, vagy hogy lehetne lennie. És mered a legtöbbet elérni, ezt úgy lehet, hogy ezzel az egyszerű lelki mozdulattal, ezzel az élet gyakorlattá szentesített, minden reggelivé, estivé és minden vasárnapivá tett élet gyakorlattal megállsz, és meghajtod a térdedet az Atya előtt, és ebben a térdhajtásban elkezded meglátni a Krisztus titkát, az élet hosszúságát, szélességét, magasságát és mélységét. Amen. 274. ének harmadik versét. Atyánk, köszönjük a lehetőségét a térdhajtásnak, köszönjük a csendet, azokat a körülményeket, fizikai és lelki lehetőségeket, amikor kivonulhatunk a világ zajából, a munka kiadatlan nagy tempójából, félrevonulhatunk a házunk egyik sarkában, talán a konyhaasztalnál, talán az ágyunkon ülve, eljöhetünk ide az Isten tiszteletre, és meghajtjuk magunkat előtted, mert mi semmit nem tudunk. Úgy tűnünk fel, mint akik képesek eligazodni az életben, de alázattal megvalljuk neked, hogy nincs bennünk sem tudomány, sem fizikai erő, sem szellemi képesség arra, hogy jól koordináljuk saját életünket és házunk népének életét. De áldunk azért, Atyánk, hogy színed előtt mindig és aktuálisan megtudhatjuk az élet hosszúságát, szélességét és magasságát, meg mélységét. Köszönjük, hogy jelen valóságod felbátorít arra, hogy mégiscsak boldog életünk legyen, hogy ne stresszben, szorongásban, félelemben, egymás üldözésében vagy mások általi üldöztetésben töltsük el napjainkat. Köszönjük a közelségedet, az áldásaidat, amit az elmúlt héten adtál. És kérünk, hogy adj bölcsességet, világos látást, bátorságot azoknak, akik döntéshozatalra rendeltettek az előttünk levő napokban, az ország vezetőire, az Anyaszentegyház vezetőire, a falu vezetőire gondolunk. Urunk, ne engedd, hogy semmissé váljon a te örök akaratod, amely egyedül gyógyító és egyedül előrevívő számunkra. Köszönjük, hogy minden ügyünknek te vagy a főbírája, és minden betegségünknek te vagy az orvosa, és minden hiányunknak te vagy a bölcs bepótlója. Így áld meg szeretteinket, a gyülekezetünket, a nyár meleg napjait, hogy ne lankadjunk meg az Isten tisztelet gyakorlásában, ne higgyük el, hogy megtaláljuk máskor a veled való találkozást, mert te mindig aktuálisan és mindig valóságosan keresed a szívünket jelenléteddel. Így áld meg, Atyánk, a mai napunkat, hogy nyugalom nap legyen a családokban, a szívekben és a közösségünkben is. Gyógyítsd meg azokat, akik betegek, hogy legyen erejük talpra állni. Légy azokkal, akik elmennek a minden élőknek útjára, hogy ne az ismeretlenségbe, a sötétségbe menjenek, hanem kezedet fogva átmenjenek a világ az e világi részből a te örök világodban. Köszönjük, hogy meghallgatod az imádságunkat, tölts el bennünket jóságoddal, örömöddel és dicsőségeddel. Amen. Együtt imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Én is szeretném megköszönni azoknak a segítségét, adományát, akik az ötnapos klub szervezésében részt vállaltak, tapasztalják meg, hogy Isten sokszorosát adja vissza annak, amit neki adunk, és amit megtartunk magunknál, az mind veszteségé válhat. Tehát köszönjük az adományokat, a fizikai segítséget, a lelki támaszt és a jelenlétet ebben a szolgálatban. Segédlelkészünk a jövő héten vizsgázítessenek imádkozni, hogy eszébe jusson mindaz a vizsgán, amit megtanult a mögötte levő napokban. Pénteken 4 órakor tartjuk a Tücsök muzsikának a záró alkalmát, szeretettel várjuk a kicsiket, tehát pénteken 4 órára. Szombaton este 7-kor ifjúsági alkalmat tartunk, amelyre várjuk a fiatalokat. A kiáratnál a hirdető táblán találunk egy utazási lehetőséget. Falkó Károly nyíribrönyi lelkipásztor keresett meg, hogy a gyülekezet közösségével egy erdélyi utazást szerveznek. Június 30-ától egy 5 napos útról van szó, nagyon szép tájakon és körülmények között. Az 5 napos utazásnak a teljes költsége 28 ezer forint, de lehet, hogy 38, akit érdekel, az nézze meg a kiíráson, és akinek van kedve, csatlakozzon a kiránduló közösségéhez, hiszen egyházi szervezésről van szó. Minden bizonnyal sok élménnyel gazdagodhatnak azok, akik részt vesznek ebben. Az Úr legyen gyülekezetünknek, családjainknak és személyes életünknek ezután is őriző pásztora. Záró énekünk a 450. ének, amelynek minden versét énekeljük. A 450. dicséretet énekeljük, hogy drága dolog az Úristen dicsérni, színe előtt kegyesen énekelni.
semmifelől ne aggódjatok, hanem kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.